Isten igényét az Efézusiakhoz írt levél első részéből a 3-tól a 14. és a 2. részből a 19-től a 22-ig tartó szakaszt olvasom. Áldottam Úrunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívők életetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szentélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által.
Imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható mennyei édesatyánk, és szeretnénk most valóban így állni előtted, ahogy hallottuk, dicsőséged magasztalására lenni. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sokféleképpen alkalmatlanok vagyunk erre. Bocsásd meg minden hozzád méltatlan gondolatunkat, szavunkat, tettünket az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy te mégis hívsz és idehoztál most a színed elé. Köszönjük, hogy egyikünk sem véletlen van most itt. Áldunk téged a kiválasztásért, ami olyan nagy titok, de köszönjük, hogy mégis te ismersz, te hívtál el, te tudod a te jó terveidet velünk kapcsolatban. Köszönjük, Urunk, hogy még mindig van türelmed tanítani minket. Köszönjük mindazt a munkádat, amivel egybe építetted ezt a gyülekezetet is. Köszönjük, hogy a te dicsőséged magasztalására annyiféleképpen használod, és még inkább használni akarod. Segíts, Urunk, hogy ne legyünk ennek akadályai. Építs minket most is, te tudod, mire van szükségünk. Bíztas, incs, fedj, tegyél a helyünkre, add, hogy megértsünk téged, és add, hogy ne csak az igédet hallgassuk, hanem valóban Isten tisztelet legyen az, ahogy most itt vagyunk. Köszönjük, hogy te is ezt akarod. Áldott légy. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének 31. verséből. Így szól Isten szava. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Ezt az egyetlen mondatot olvastam fel most Isten igéjéből, és ebből a mondatból négy kifejezést, négy szót vihetünk majd magunkkal. A négy szó békessége volt, épült, az Úr félelmében járt és gyarapodott. Négy olyan fogalom, amiről azt gondolom, hogy mindannyian nagyon vágyunk rá, és mindannyiunkban, sőt, körülöttünk is nagy ínséget tapasztalunk mindezekből. Nem szeretném hosszan sorolni, mindannyian tudunk ilyenkor sok mindenre gondolni, mennyire az ellentétét tapasztaljuk a mindennapokban ezeknek a fogalmaknak. Mennyire hiányzik az életünkből, a közéletből, a politikából, ennek a világnak a sorsából most a békesség. Milyen szörnyű híreket lehet hallani, vagy akár a mindennapokban is tapasztalni. Mennyire kell a békesség ennek a világnak. És ugyanígy részletezhetném, mennyire hiányzik a közelünkből az építő beszéd, építő közösségek, építő tettek és gondolatok, olyan hiánycikk ez is a mi világunkban. És most újra és újra azt halljuk a hirdetésekben is elhangzott ez a szó, hogy válság, visszafejlődés, szűkösség és így tovább. És itt azt olvassuk az igében, hogy az egyházról az volt Isten gondolata, hogy gyarapodott. Nézzük meg tehát ezeket a fogalmakat, milyen összefüggésben tárja itt elénk az ige, hogyan ígéri és hogyan adja Isten ezeket az ő népének. Nem csak arról van szó itt a Cselekedetek könyve 9. fejezetében, hogy Isten egyháza akkor és ott éppen épült, gyarapodott, az Úr félelmében járt, sokkal többet jelentenek ezek a szavak, meg fogjuk látni, hogy Isten tervéről, Isten mindenkori akaratáról, sőt cselekvéséről beszélnek ezek a szavak. Isten a világ kezdetétől fogva annak végéig ezzel a céllal hívja össze és küldi el az egyházát. Ez a négy fogalom rólunk is beszél. A velünk kapcsolatos isteni tervről is mond valamit. Nézzük tehát sorba. Az elsőt így olvastuk. Az egyháznak egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Látjuk, hogy ez egy furcsa békesség, nem akármilyen. Olyan beszédes itt ebben a szakaszban, hogy került az egyház Galileába, Samáriába. Nem a saját jószántából. Nem úgy, hogy elhatározták, hogy terjesztenünk kell az evangéliumot, tehát kiköltözünk Jeruzsálemből és elszéledünk, és megtermékenyítjük a jelenlétünkkel azt a vidéket is. Ellenkezőleg az egyház kényszerből, üldözés következtében került ezekre a helyekre. István vértanú kivégzésének lendületével, ugyanazzal a düvel kezdték üldözni Jeruzsálemben a keresztényeket, a többi megnyilvánulásukat és jelenlétüket, és ennek az üldözésnek következtében szélett szét az Isten népe, Galileába, Samáriába, később még tovább is, és olyan furcsa ennek a mondatnak ez a kettőssége, éppen az üldözés következtében, az üldözés után közvetlenül Isten ad egy rövid, behatárolt idejű, nagyon határozott célú békességet a nagy üldözés után és a még nagyobb üldözések előtt. Ez a békesség tehát nem öncélú, nem a lazításnak, az önmagunk elengedésének, a nyugalomnak ideje, hanem Isten tartalmat és célt akar adni a békességnek az egyház számára. Lehetne a címe a mai igehirdetésnek: a békesség célja. Mi a békesség célja Isten akaratában? Egyszer valaki nagyon találóan azt mondta: vigyázzatok keresztjének, veszélyes időket élünk, túl nagy békességünk van, és nem biztos, hogy tudunk jól élni vele. És valóban a keresztjének, hogyha békességük van, hogyha hagyják őket összegyülekezni, amennyiszer csak akarnak, olyan életet élni, amilyet csak akarnak, hogyha senki nem bánt minket, legfeljebb szavakkal, legfeljebb indulatokkal, akkor könnyen megszokják a keresztjének, hogy éljenek a saját vágyaiknak, elképzeléseiknek, céljaiknak, éljünk egyre többet magunknak, és egyre kevesebbet az Úrnak. Ez a veszedelmes békesség, amire az illető gondolt. A békesség célja ellenben, Isten akaratában nagyon határozott és nagyon átgondolt. Isten a lelkünkre is köti ebben az egyetlen rövid mondatban. Az egyháznak békessége volt, eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítsége folytán számban is gyarapodott. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a négy kulcsszó, ez a négy fogalom, 1+3. Az első a feltétel, és nézzük meg a továbbiakban ezt a következő hármat, mivel tölti meg Isten, mivel akarja megtölteni mi nálunk is a békességes időket. Épült. Itt minőségi növekedésről van szó. Arról, hogy kiépül valami, hogy felépül egy rendszer, egy struktúra, körülbelül arról, mintha azt mondanánk, mi a különbség egy nagy halomba lerakott rengeteg építőanyag és egy katedrális között. A tömege ugyanaz, talán ugyanakkor a területet foglal el a kettő, de mégis ég és föld a különbség. Az egyik csak építőanyagok halmaza, a másik pedig műalkotás, épület, sőt, annál jóval több. Valami ilyesmi épülésre kell itt is gondolnunk. Az egyház építő kövei, az elhívott szentek megtalálhatják a helyüket, beépülhetnek kapcsolatokba, testvéri kötelékekbe, egymás közelébe kerülhetnek, mert ezt is Isten akarja, és Isten végzi az életükben. Isten a helyükre rakja az építőköveket. Ehhez először meg kell őket faragni. A funkciókhoz kell igazítani. A helyére kell illeszteni. A szomszéd építőkövekkel szoros összeköttetésbe kell hozni. Meg kell találnia a végső rendeltetését, ahhoz kell igazodnia mindegyik kőnek. Több helyen emlegeti az Új Szövetség, hogy Isten épülete vagytok. Jézus Krisztusban Isten alapján épültetek fel. Erről beszélt a lekció is. Milyen dicsőség, milyen kiváltság, de lássuk a másik oldalát is. Istennek dolgoznia kell ahhoz rajtunk, hogy ez valóban így legyen, és használható épület szülessen. Egyszer egy nyári ifjúsági táborban ezt meg is próbáltuk demonstrálni, ott is éppen valami építkezés volt a közelben, elhoztunk néhány téglát, és megmutatta az előadónk, hogy föl lehet építeni egy úgynevezett falat, azzal, hogyha lerakunk néhány téglát, úgyhogy éppen a sarkuk vagy néhány centi érintkezzen egymással. Egy nagyon szellős, nagyon dekoratív falat kaptunk, át lehetett rajta látni, átfújt rajta a szél, és a végén a vezetőnk kihúzott egyetlen téglát a legalsó sorból a közepéről. Elképzelhetjük, hogy mi történt. Azt mondta, hogy nem csoda, hogy ez most itt mind összedőlt, ezek az építőkövek nem voltak túlzottan jó kapcsolatban egymással. Keveset osztottak meg egymással a felületükből, vagyis az életükből, a dolgaikból. Aztán felépített egy másik falat, egészen hasonlót ahhoz, amit a kőművesek szoktak. Kihúzott az aljából egyet, aztán még egyet, és talán még többet is kihúzhatott volna. A szerkezet súlya, összeköttetései, a szoros illeszkedés tartotta akkor is a falat. Épült az Isten egyháza, ezt olvastuk, és hadd mondjak erről egy másik példát is, hogyha jól hallottam a nálam hozzáértőbbektől, az újszülött csecsemő és a felnőtt ember agya között nem az a döntő különbség, hogy az utóbbi nagyobb, mint az első. Hogyha jól tudom, ugyanannyi idegsejt van a felnőtt ember agyában is, mint a csecsemőjében. Nem az a különbség a két állapot között, hogy több idegsejtünk lenne felnőtt korunkra, még csak az sem, hogy nagyobb lenne az agytérfogatunk, ezek másodlagos különbségek. A döntő különbség az, hogy mennyivel szervezettebb, mennyire kiépültebb, struktúráltabb a felnőtt ember agya. Ideg sejtek ott voltak és ott is maradnak, de ezeknek a kapcsolatai milliárdjai vagy százmilliárdjai épülnek ki, járatódnak be az idegpályák, struktúrálódnak, és mindannyian tudjuk, hogy közben ez az ember megtanult járni, beszélni, elvont fogalmakban gondolkodni, és így tovább. Az idegsejtek kapcsolatáról és annak a szorosságáról van szó. Hogyha ezt olvassuk, hogy épült az Isten egyháza, építeni akarja Isten az egyházát, akkor ez juthat eszünkbe, ki akarja építeni és fölépíteni. És hogyan történt ez az első keresztjének idejében? Egészen hétköznapi módon. Úgy, hogy engedelmes hívők csatlakoztak a közösséghez, a közösségben meg kellett keresnie kinek-kinek a maga szolgálatát, egyszerű feladatát, kapcsolódását a többiekhez, és látjuk a felolvasott lekcióból is, hogy ez mennyire örömteli és mennyire dicsőséges dolog. Isten elrendelt engem ahhoz, arra, hogy az ő népe tagja legyek. Az ő testét, Krisztus testét ezen a földön én is építsem. Elrendelt, előre elhatározott jó cselekedetekben tud engem járatni. Akkor ne vegyem ezt egy beérkezett állapotnak, ne üljek a babérjaimon, keressem meg, mit tehetek, miben léphetek én is előbbre. Testvérek, ki szoktuk-e használni a lehetőségeinket, akarunk-e épülni, ahol és amikor csak lehet. Fel kell, hogy épüljünk, hogy tudjunk építeni. És a következő, ez a második, a három tartalmi kérdés közül, az Úr félelmében járt a gyülekezet. Az Úr félelmében járni, mindannyian tudjuk, nem azt jelenti, hogy félünk az Istentől, hanem azt, hogy minden mértéket meghaladó módon komolyan vesszük a mi Urunkat. Ez az Isten félelem. Másképpen megfogalmazva, elismerjük Istent abszolút egyedüli Úrnak abban a világban, amelyben valóban ő az abszolút egyedüli Úr. Ezért aki keresztjén, aki az Úr félelmét ismeri, az mindenki másnál közelebb van a valósághoz. Ennek a világnak a valóságát jobban ismeri, mint a többiek. Az Úr félelmében járt a gyülekezet, erre használta ezt a békességes időt, és hogyha az előbb azt mondtam, hogy az épülés, a minőségi növekedés, a következő pontban szó lesz majd a mennyiségi növekedésről, ez lesz a harmadik, az Úr a Szentlélek segítségével számban is gyarapodás, akkor hova tegyük ezt a kettő közöttit? Minőségi épülés, mennyiségi növekedés, mi ez a harmadik? Valahogy így mondhatnánk, a gyülekezet egyre inkább azzá válik, ami. Valójában azzá válik, ami miatt Isten létrehozta, ami a rendeltetése, ami az egyetlen létjogosultsága ezen a földön. Azért, testvérek, mert csak fából vaskarikát készítenénk, hogyha bármi mást tűznénk az első helyre, bármi más lenne az elsődleges célunk. Sok jó dolgot tehetünk a társadalomért, azért a lakótelepért, lehetünk hasznos, építő tagja az országunknak, a társadalmunknak, lehetünk egyre képzettebbek, egyre bölcsebbek, mélyülhet a Biblia ismeretünk és Isten ismeretünk, de nem ezek az elsődleges célok. Nyilván ezek is hozzátartoznak a mi életünkhöz. Ami viszont az első helyen van, Isten szerint, hadd fogalmazzak így, ami a legsürgősebb tanulnivalónk, az Úr félelmében járni. Mit jelent ez? Körülbelül azt, amit Mózes első könyve 22. fejezetében olvashatunk Ábrahámról. Ábrahám kap egy parancsot, számára egészen érthetetlen, felfoghatatlan, az eddigi tapasztalataival se tudja egyeztetni, Isten azt kéri, hogy áldozzam föl a fiamat, azt a fiút, aki ő adott nekem hosszas várakozás után, akihez az ígéreteket köti. De nincs kétség, Isten ezt mondta, Isten ezt kéri. Ábrahám fölkel jókor reggel, összekészíti a fát, fölnyergeli a szamarát, és elindul. Megtegye azt, amit Isten mondott. És ennek a történetnek a végén mondja az Úr, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Hadd mondja, milyen egyszerűen az Úr szól, mi pedig mozduljunk. Az Úr mond valamit, és mi ne állítsuk az értelmünk ítélő széke elé, az Úr félelme ezt jelenti. A legsürgetőbb tanulnivalója a gyülekezetnek járni az Úr félelmében. És hangsúlyozza ezt a szót is az igénk, hogy járt. Nem ült és gondolkodott, még csak nem is ima közösséget tartott, és elmélkedett ezen. Járt az Úr félelmében, vagyis jöttek a feladatok, jöttek az új testvérek, jött aztán később az üldözés, és a gyülekezetnek újra és újra el kellett dönteni, hogy akarunk-e járni tovább azon az úton, amin Krisztus nyomában elindultunk. Ha igen, akkor az ő lelkületét kérjük, az ő lelkét hívjuk segítségül a mostani nehéz út megválasztásához, akkor döntsünk a szeretet mellett újra és újra, akár áldozatok árán is, akkor mutassunk rá és adjuk neki újra és újra a dicsőséget, akkor is, amikor a mi érzelmeink és beidegződéseink egészen más diktálnának, akkor járjunk az ő útján úgy, hogy valóban látszik rajtunk, hogy mozgásban vagyunk. Az Úr félelmében járt a gyülekezet, erről beszél a 25. Zsoltár is, hadd idézek csak egy mondatot. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. És ismétli még a Zsoltár, azt az embert, aki féli az Urat, aki eldöntötte, hogy nem az én akaratom számít innentől kezdve, azt letettem az előszobában, amikor Isten elhívott a saját népe közé, az ő akaratát szeretném megismerni. Bár csak tanulnám ezt napról napra egyre jobban, az Úr félelmében járni. És ott van a rengeteg nyitott kérdés ennek a friss gyülekezetnek az életében. Az apostolok cselekedeteiben eddig nem sokszor olvassuk azt, hogy egyház, hogy Isten népe, itt van a forrásvidék, itt képződik Krisztus gyülekezete, és még annyi minden nincs eldöntve. Mi legyen a teológiánk? Elszakadjunk teljesen a zsidóságtól, merészeljünk egészen új alapokra helyezkedni. Mi történik akkor? Mit kezdjünk azokkal, akik egész mások, mint mi, és érkeznek? Görög nyelvűek, egész más kegyességből, nem is ismerik a törvényt. Most akkor mindenkit körül kell majd metélni, vagy csak egyeseket, vagy egészen vessük el, és így tovább nem sorolom, újra és újra olyan kérdések merültek fel, amitől meg lehetett volna ijedni. Mi ehhez kicsik vagyunk, mi ehhez kevesek vagyunk. Úr Jézus, nem lehetne lassabban? De a gyülekezet az Úr félelmében járt, és itt Krisztus diktálja a kérdéseket, az útirányt, a tempót, és ott lehet maradni a nyomában. És a harmadik, a Szentlélek segítsége folytán számban is gyarapodott. Nem véletlenül ezt teszi az igénk az utolsó helyre, hogy mi ne higgyük azt, hogy ez az első számú kitűzendő cél. Azt mondja ezzel az ige, nincsen olyan módszer, olyan emberi metódus, amivel mi el tudjuk érni azt, hogy számban gyarapodjunk. Nincsen olyan garancia a mi kezünkben. A Szentlélek segítsége folytán. Itt az eredeti görögben a parakaleó ige szerepel, paraklétosz, vigasztaló, a pártfogó, tehát a Szentlélek sajátos, csak rá jellemző, csak ő neki tulajdonítható pártfogoló munkája, aminek következtében a gyülekezet számban gyarapodott. Testvérek, olyan nagy tévedésekben járunk, hogyha a statisztikára, az egyházi népesség adataira, a programjaink kívülről látható sikerére akarnánk helyezni a hangsúlyt. A Szentlélek sajátos, kizárólag őt megillető gondviselő munkája, ami a gyarapodást végzi. De lássuk a másik oldalát is, a Szentlélek Istennek ez a célja. Ezt tűzte ki velünk kapcsolatban. Hadd fogalmazzak ilyen túlzóan akár, az egyház nem elsősorban azok miatt van, akik már itt vannak a templom falain belül, hanem sokkal inkább azok miatt, akik még nincsenek itt. A Szentlélek célja ezzel a maroknyi csapattal, ott Jeruzsálemben és itt mi velünk is, hogy ide találjanak azok is, akik még nincsenek közöttünk, akár egészen messziről. És nem szeretnék most erről sokat beszélni, tudom, hogy idén tavasszal volt egy hosszú sorozat ebben a gyülekezetben éppen ezekről a kérdésekről, az ige növekedése, minthogyha annak egy kis szelete vagy kis összefoglalója lenne a mai ige hirdetés. Valóban ott hallhatott a gyülekezet sokat a közellevők iránti szeretet megnyilvánulásáról, a diakóniáról, a távol levők iránti szeretetről, a misszióról. Hadd kérdezzem most csak ezt az egyet, itt van-e valóban azoknak a helye, akik nincsenek még itt? És elsősorban nem külső értelemben mondom, nem anyagi értelemben. Vannak itt üres székek, hála Istennek, mert még lehet jönni, de belső értelemben itt van-e köztünk azoknak a helye, akik nagyon mások, akik nagyon máshogy gondolkoznak, akik talán egész más nyelvet beszélnek, nem értik a mi fogalmainkat. Itt van-e azoknak a helye, akiket felületesen talán egy kis félelemmel, talán egy kis távolságtartással szoktunk kezelni. Itt van-e azoknak a helye, akik valóban az élet és a halál kérdéseiben vergődnek, és talán még nem is tudnak arról, hogy van szabadító. Értük van a gyülekezet, értük hívja életre Jézus Krisztus, gazdagítja meg, tanítja az Úr félelmében járni, azért, hogy őket is beépíthesse és elhívhassa. És hadd mondjak még végül mindezekre egy rövid példát. Néhány hónappal ezelőtt ünnepeltük Kálvin János 500. születésnapját, és emlékeztünk sok helyen a reformációra, annak az áldásaira. Eszembe jutott készülés közben az ő személye és az ő példája. Nem azt tűzte ki célul, hogy rám majd 500 év múlva is emlékezzenek, hogy tényező legyek Európa kultúrtörténetében, hogy valami nagyot létrehozzak, ami majd a történelemkönyvekbe kerül. Eszébe se jutott, biztos vagyok benne. Egy célja volt, azon a helyen, ahova Isten tette, egy sok szempontból zűrzavaros életű városban és gyülekezetben találkozni a napi kérdésekkel, megoldandó feladatokkal, és az Úr félelmében járva képviselni ott Jézus Krisztust. Megoldani a gyülekezeti rend kérdéseit, megírni azokat a hitvallásokat, amik még nem voltak készen, amik szükségesek, hirdetni az igét, közben találkozni nehéz kérdésekkel, azokat átgondolni és választ adni rájuk, azután észrevenni azokat, akik mindeddig kimaradtak az egyházi életünkből, észrevenni a szűkölködőket, nyomorultakat, megvédeni magunkat külső és belső ellenségtől, ezt nem mi végezzük, de ehhez Istentől segítséget kérni és elé leborulni, és így tovább, ezzel a folyamattal, ezekkel a hétköznapokkal küszködve, Isten maradandó kincset alkothatott az ő életükön keresztül és sokak életén keresztül. Testvérek, mennyire nagy kiváltság, hogy mi is ezen az úton lehetünk. Marad néhány kérdés a számunkra. Az egyik az, hogy mire használhatja Isten az életünkben a békességes időket. Valóban kihasználhatja-e arra, amire akarja? Tudunk-e épülni és építeni? Gyakoroljuk-e az Úr félelmében? Mind dolgozunk éppen? A nehémiási időkbe visszahelyezkedve hadd kérdezzem most így, testvérem, mind dolgozol éppen? Melyik falszakaszt építed? Hol akadtál el? Mire van szükséged? Miben vagy bizonytalan? Ott van a kezedben az építő eszköz és a fegyver. Építed a falat. Mind dolgozunk éppen, együtt, mint gyülekezet, és legyen áldott Isten, hogy tudhatom és hallhattuk mindannyian most is, hogy sok mindenen, de legyen ebben Isten, és maradjon mindig a meghatározó. Tud-e Isten a kezünk munkája által, az imaharcaink által, a szívünk nyitottsága által, adottságainkat és képességeinket felhasználva növelni, építeni, gyarapítani másokat? Adja Isten, hogy így legyen, és hogy növekedjék közöttünk is, a szemünk láttára is az ő látható dicsősége. Amen.
Imádkozzunk! Minden nap csak érted élek, minden nap követlek téged, veled járok, Uram. Ezt énekeltük újra és újra, és énekelhetjük még ezerszer is, hanem a szívünkből jön ez az ének. De Urunk, így borulunk le most eléd, hogy szeretnénk, ha ez a hitvallásunk lenne, hogy érted élünk, és téged követünk, és veled járunk. Nem csak vasárnap, nem csak amikor együtt vagyunk, hanem minden nap. Mert te vagy az, aki megváltottál, és új életet adtál. Mert általad, a te halálod által lehet békességünk, az a békesség, amely minden értelmet felülhalad, az a békesség, amely megbékéltetett az Atyával, mert fára szögezte a minket terhelő adós levelet. Atyánk, áldunk azért, hogy gyermekeid lehetünk, és így békességünk lehet veled. És ez a békesség mélyebb, mint minden más, ami ránk terhelődik, ami nyomaszt, ami félelmet okoz, ami nyugtalanít, ami aggodalmakkal tölt el. Urunk, így szeretnénk most a személyes életünknek a szorongásait és a félelmeit a te kezedbe tenni, és így tesszük most a te kezedbe a gyülekezetünk jövőjével kapcsolatos aggodalmainkat és félelmeinket, hogy hogyan megy tovább az építkezés, hogy hogyan lesz két Isten tisztelet, vagy harmadik munkatárs. Kérünk, hogy jöjj, és a te békességed határozza meg a mi életünket, a mi gondolatainkat. És így hadd tudjunk épülni, megtalálni azt a helyet, amire te hívsz bennünket, nem azt, ahova emberi ambíciók nyomnak, nem azt, ahova rivalizálásból vagy irigységből akarunk nyomulni, hanem pontosan azt a helyet, ahova te hívsz, ahova lehet, hogy méltatlannak érezzük magunkat, lehet, hogy félünk tőle, és túl nagynak tűnik. Ó, Szentlélek, légy kegyelmes hozzánk, és hívj, és szólíts, és egyen-egyenként mutasd meg, hogy a te szent épületedben hol van a mi helyünk. Adj hozzá bátorságot, hogy meglépjük ezt. És Urunk, igen, kérünk a Te szent lelkednek a világosságára, hogy mutass rá, hogyha ha bizonyos helyen hézagok vannak, mert nem akarunk egymás mellé lépni, mert nem érdekel a másik, vagy negatív benyomásaink vannak, tapasztalataink vannak. Úr Jézus, munkád közöttünk a megbocsátást, a szeretetet és az egységet, hogy Te feléd haladva, Téged követve tudjunk egy nyájként, egy csapatként benne lenni a Te szolgálatodban, hogy így tudjunk a Te félelmedben járni, amiben nem mi vagyunk a középpontja az életnek, hanem Te. Te uralkodsz, és mi a Te követőid vagyunk, mi a Te katonáid vagyunk, mi a Te elhívott gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy erre hívtál bennünket, és köszönjük, hogy Te vagy az, aki a növekedést adod, hogy a Te szent lelked van jelen közöttünk, és ad életet, és ad gyógyulást, és ad szabadulást. Urunk, köszönjük, hogy mindenünk, amit van, tőled kaptunk. És így kérünk azokért, akik itt élnek a lakótelepen is, és még nem ismernek téged, és talán nem is kérdeznek felőled, de te ismered az ő lelküket, ismered az ő kérdéseiket, az ő bizonytalanságukat, sokszor a keménység mögötti vágyakat arra, hogy téged megismerjenek. Urunk, kérünk, hogy küldd el a mi gyülekezetünknek a csapatát, hogy úgy tudjunk jelen lenni ezen a lakótelepen, hogy az emberek megismerjenek téged. Adj bátorságot, hogy beszélni tudjunk rólad, hogy meg tudjunk hívni olyanokat ide ebbe a templomba, akik még nem jártak itt. Urunk, kérünk, hogy a Te szent lelkeddel vezesd ezt a szolgálatot, ezt a missziót, és ugyanígy kérünk a cigányokért, akik társadalmunk peremén vannak, akiket könnyebb távol tartani magunktól, mint befogadni. Kérünk, hogy hívj el munkatársakat ebbe a szolgálatba is, és hogy a Te szent lelkeddel járj előttünk, hogy ezeket a megtört szívű, nélkülöző embereket a Te szereteted ölelje körül, és a Te világosságod ragyogjon be abba az életbe, ahol annyi sötétséggel küzdenek. Úr Jézus, köszönjük, hogy arra hívtál el bennünket, hogy a Te néped legyünk, hogy a Te tanúid legyünk, hogy a Te országod valóságába éljük, és ne a mi emberi határainkkal körülvéve. Urunk, adj ehhez hitet nekünk, hogy így lépjünk előre. Köszönjük neked, és áldunk téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.